Pál apostol mondja, mert nem tisztátalanságra hívott bennünket Isten, hanem megszentelődésre. Kegyelem tékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Drága testvérek, édes könyvünkből keressük ki a 275. dicséretünket, Bőjt negyedik vasárnapja van már, 275. énekünkkel magasztaljuk a mi Úrunkat, 275-ös ének első versét fennállva énekeljük, melyiken jó az Úristen dicséretünk. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, szeretett testvérek. Mózes első könyvének a 24. fejezetéből olvasom az igét, válogatott verseket, tehát Mózes első könyvának a 24. fejezetéből az első 4 verset, a 10-től a 19-ig, valamint a 26-os verset fogom olvasni. Ábrahám feleséget keres Izsáknak, ez a történet címe, hosszú fejezetből, tehát a megnevezett válogatott verseket olvasom. Ábrahám élemedett korú öregember lett, és az Úr mindennel megáldotta Ábrahámot. Egyszer azt mondta Ábrahám háza öreg szolgájának, aki mindenét kezelte. Tedd a kezedet a csípőm alá, hadd eskesselek meg az Úrra, a menny és a föld Istenére, hogy fiamnak nem a kánaániak leányai közül szerzel feleséget, akik között lakom, hanem elnéz hazámba, rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak. Ezután kiválasztotta szolga tíz tevét urának a tevei közül, hogy elmenjen, és vitt magával urától mindenféle értékes dolgot. Elment és elindult és elment Aram Naharaimba, Náhor városába. A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál, este felé, amikor az asszonyok vizet meríteni jártak. Akkor ezt mondta: Uram, Ábrahámnak az én Uramnak Istene, adj eredményt még ma is, mutasd meg hűségedet az én Uram Ábrahám iránt. Ide állok a forrás mellé, amikor a városbeli leányok kijönnek vizet meríteni. Legyen úgy, hogyha azt mondom valamelyik leánynak, nyújtsd ide a forsódat, hadd igyam. Ő pedig azt mondja, igyál, sőt még a tevédet is megitatom. Akkor őt rendeltet szolgádnak, Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutatta a hűségedet Uram iránt. Még be sem fejezte szavait, már is jött Rebek a korsóval a vállán. Ő Betuélnak, Milka fiának volt a leánya, Milka pedig Ábrahám testvérének, Náhornak volt a felesége. A leány igen szép arcú volt, hajadon, akinek férfival még nem volt dolga. Lement a forráshoz, megtöltötte a korsóját és feljött. Ekkor a szolga odafutott és azt mondta, adj nekem egy kort vizet a korsóból. A leány így felelt, igyál Uram, és gyorsan levette korsóját a kezébe és inni adott neki. Miután eleget adott neki inni, így szólt, tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. Akkor meghajolt az a férfi, leborult az Úr előtt, és ezt mondta, áldott az Úr Ábrahámnak, az én Uramnak Istene, aki nem bonta meg hűséges szeretetét Uramtól. Az Úr vezérelt engem ezen az úton az én Uram testvérének házához. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megtartását, továbbadását. Csendesedjünk el is imádkozzunk. Urunk, olyan mélyen megindító az imént énekelt éneknek a szava, az üzenete. Mi a korán reggel fölkelünk, olyan gyakran nem a te neved dicsérete az első gondolatunk, pedig azt kell, hogy legyen. Olyan, mint egy zsoltár az az éhek. Hogy arról tesz bizonságot ez az énekszerző, hogy az ő szíve kora reggel hozzád fut, és téged dicsér. Megemlékezik a tetteidről, a dolgaidról. Elmérkedik még éjszaka is, hogyha felriad a te igazságodról, a te szeretetedről, a te lényedről és utaidról. Urunk, eljöttünk a te házadba, de nagyon gyakran még, amikor házadban vagyunk, és igét hangzik, sem figyel ilyen komolyan, amit szívünk tere áll, mint ahogy ebben az énekben meg van fogalmazva. Az, hogy a mi egész szívünk, lelkünk és lényünk legyen tere áthangolva. Ha tudjunk valóban mi is elmérkedni dolgaidon, tetteiden, csodáidon, Jézus Krisztuson, akit értünk küldtél, szeretetet bizonyságán, nagypénteki kereszten, a húsvét vasárnap győzelmén, ha tudjon álmélkodni a mi szívünk. Mekkora az örökség, amelyre elhívod a benne hívőket. Áld meg minket, nem csak ennek az éneknek üzenetével, áld meg minket lelkednek felébresztő hatalmából, a te erőddel, a te igéddel, a te kegyelmed hasson át, járjon át minket, hogy tudjunk te rád figyelni. Hadd legyen lelki hallásunk, és az, hogy ne a világ szavára, ne a világ mértéke mögött a csábító sátára figyeljünk, hanem egyedül a te szavadra. Hadd kövessük, abban gyönyörködjünk, az legyen életünk mértéke. Hadd vigyük eléd a betegeket, szenvedőket, Urunk, szomorkodókat, gyászoló szívűeket, fájdalmak között élőket. A nyomorultak panaszát, a sóhajókat, a könnyeket te látod, te ismered. Vigasztad meg őket, gyógyítsd meg őket, hozd ki őket a mélységből, hozd haza a kórházban levő testvéreket, gyógyítsd be a megtört szívűeket, sebzett lelkűeket, kötözd be sebeikkel. Könnyű rajtunk. Az, hogy igéd utolérjen, élő, ható, személyes legyen, és megváltoztassa az életünket. Amen. ének szóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez. Luther Márton kedvenc zsoltára volt a 46. zsoltár. Énekeljük a 46. zsoltár első versét. 46. zsoltárunkat keressük ki tehát az énekeskönyvünkből. A legelső versét énekeljük. Ez alapján jött a Luther Márton, az erős várami Istenünket. Így kezdődik a 46. zsoltárunk. Az Isten a mi reménységünk, mint a reális ellenségünk. Izsák éppen megérkezett a lahajrói kútról, mert a déli tartományban lakott. Este felé kiment Izsák imádkozni a mezőre. Amint föltekintett, látta, hogy tevék közelednek. Rebeka is föltekintett, és meglátta Izsákot. Akkor leszállt a tevéről, és azt kérdezte a szolgától, ki az a férfi, aki szembe jön velünk a mezőn. A szolga így felelt, ő az én uram. Akkor Rebeka fájtnak vett elő, és eltakarta magát. A szolga pedig elbeszélte Izsáknak mindazt, amit végzett. Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után. Ez igaz Úr írott igéje. Kedves testvérek, az élethelyzetek sorozatban olyan élethelyzetről lesz szó, ami talán mindenkit érint, vagy érinteni fog még a köztünk levő fiatalabbakat is. Az esküvő élethelyzetét fogjuk ma venni, hiszen erre szükségünk van, hogy Istennek a mértékét mindnyájan tudjuk. Azok is, akik már házasok vagyunk, és azok is, akik készülődnek a házasságra, és egyszer lesz majd egy esküvőjük, és házasságban fogják majd élni az életüket. Isten gondolatai mértéke nagyon-nagyon sokat használ, az ember boldog akar lenni. Hogyha nem az Isten mértékére figyelünk, akkor ne is várjuk, hogy a mi életünk boldoggá legyen. Hát így lesz a címünk, így alakul majd házasság kötés Isten gondolatai szerint. Házasság kötés Isten gondolatai szerint. Az a történet, amelyet olvastam előttetek, amikor Ábrahám feleséget keres Izsáknak, nagyon sok ponton hordozza azokat a tanításokat és azt a mértéket, amelyet Isten elénk akar adni, örök mértékül, hogy figyeljünk oda, és ne ennek a világnak nagyon-nagyon csalfa mértékére, pedig ezen a területen talán a legnagyobb rombolást a bűn végezte az emberi életnek ezen a területen. Ábrahám megöregszik, hivatja Eliézer öreg szolgáját. Ha nem született volna fia Ábrahámnak, akkor Eliézer örökli a vagyonát. Ez a drága szolga tudott örülni annak, hogy lesz fia Ábrahámnak, tudott örülni Ábrahám örömének, és nem úgy nézett Izsákra, mint aki miatt ő nem kapta meg az örökségét. Sok tanítása mindig a Bibliában, figyeljünk oda ezekre, amikor olvassuk. hivatja Eliézert, Ábrahámot és ő bízza meg, hogy hozz az én fiamnak feleséget. De ne a kánáni leányok között. Olyan fontos volt Ábrahámnak, hogy ne a pogány, hitetlen, bálványimádó, és leírja az Ószövetség, hogy a kánáni körzet hihetetlenül parázna, perverz népek voltak, ezért pusztítottak el ki, aztán Isten őket, majd fél évezreddel később a bevonuláskor Izrael elől ebből az országból, mert annyira parázák voltak, így írja a Biblia, mint állatokkal közösülés is teljesen természetes volt. Ábrám azt mondja, hogy ne ezek közül a népek közül. Ezt megtiltom. Meg is eskedte ezt a szolgát, hogy pogány leány nem vett a feleségül, ugye Izsáknak, semmiképpen nem szerez Eliézer. Menj el az én hazámba, az én rokonságomhoz. Ne azt halljuk meg ebből a történetből, hogy vérrokona volt a táborról is Rebeka Izsáknak, hanem arra a mértékre figyeljünk oda, amit lelkileg akar ezt tanítani. Ugyanaz a lelkiség, ugyanaz a hit legyen a másikban, mint az őrökében. Elküldi tehát Eliézer Ábrahám, és ugyanúgy imádkozik Eliézer Ábrahám leendő feleségéért, Isten vezetésért, ahogy ezért imádkozik Ábrahám is, meg Izsák is. Olvassuk a történetet, jelet kér az Úrtól, ez ma már nem szabad, a Biblia korában, az ige korában Isten nem ad jelet. Tehát mindenkinek mondom, hogy Isten nem ad jelet, hogyha valami körülmény jelnek vettek, az nem az Istentől van, az az ember saját feje szerinti értelmezése a történéseknek. Isten nem jelet által kommunikál az emberrel, hanem Isten az ő igéjén keresztül beszél az emberrel. Az Új Szövetségben ez különösen fontos tanítás. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak, hogy te egy gyermek vagy egy családi házban itt a Földön, a te édesapád sem jelekkel kommunikál veled, hogy nyilakat rajzol esetleg a padlóra, és a nyilak így vezetnek a konyhába, és a hűtőszekrényre mutatnak, hogy ott a vacsora. Apa nem így kommunikál a fiával. Isten is, mint mennyei, te nem így kommunikál az ő gyermekeivel, hogy jeleket hagy, úgyhogy ne tulajdonítsatok álmoknak, történéseknek, és körülményeknek soha Istentől való jelszeretet. Az Ószövetségben ez még megengedett volt, de akkor nem volt a kezükbe a Szentírás, hanem ez ugye több ezer év alatt állt össze, és ma mit kezünkben van Isten ír az igéje. A szolga vezetést kér, kap Istentől vezetést, meg lesz Rebeka, pont annak a nemzetségnek a sarja, ahonnan Ábrahámot Isten kihívta, viszi feleségül Izsáknak. Eddig a történet, és nézzük azt a sok drága tanulságot, amit a Biblia a lelkünkre akar kötni szó szerint. Az első, ami mielőtt a tanításokat, a tanulságokat megfogalmaznám, egy nagyon-nagyon fontos dolgot kell mondjak. Amikor Isten tanít ebben a témában, szerelem, szexualitás, tisztaság, jegyesség, házasság, akkor Isten soha nem elméletet tanít, hanem gyakorlati útmutatásokat. Hogy így csinálj. Ez nem egy elvont elmélet, hanem egy gyakorlati útmutatás. Nagyon fontos. Az első a pár választás, ugye ott kezdődik valahol a házasságnak a hogyan mondjam, kezdete, hogy kiválasztja a pár, az illető, hát az a jó, hogyha Isten választ tekint párt, és nem pedig mi magunk. Amit a Biblia mértékként elénk ad, hogy hívő ember csak hívőt választhat. Hívő leányzó csak hívő fiúhoz mehet feleségül. Hívő férfiú csak hívő leányt választhat társul. A Biblia tiltja a hívő és a hitetlen házasságát. Miért? Pál apostol a 2. Korintus 6.14-ben azt mondja, hogy mi köze van hívőnek a hitetlenhez, Krisztusnak Beliához. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. A felemás iga egy kétes kifejezés, képzeljétek el egy régi ökrös szekeres, ahol még volt ez a nagy fa iga, a két kockába a fa gerendák között, ugye az ökrös feje benne volt. az egyik fele másik, hogy azt mondja, hogy más állat van benne. Az egyik igában egy bárány lenne, a másikban meg egy farkas. Remekül húzzák a tekeret, ugye. Így néz ki az a házasságon, az egyik hívő, a másik meg nem hívő. A bárány a farkassal egy igában egy tekeretül. Nem fog menni semmire se a tekeret. És így jár mindenki, aki így házasodott, hogyha nem hívő asszony tett el, a nem hívő férje talált magának, ennek a felemás igának a keserű mékeje és emésztése, bántása és boldogtalanságot hozó volt a nem múlik el. Nem múlik el. Hívő, csak hívő választa. Ez Istennek az első számú mértéke. A másik az, hogy ugye a teremtéskor azt mondja Ádámnak Isten, hogy alkotok hozzáillő segítőtársat. Hozzáillő. A mai fiatalok erre nem szoktak figyelni, hogy hozzáillőt akar Isten, hanem csak néznek a külcsínre, semmi belbecs, semmi lelki mérlegelés, hogy mégis akkor mi a hozzáillő, hanem csak testi gerjedelmek és a szemek kívánsága az, amit maguk előtt látnak. Hozzáillő volt erről szó a gyakorlati keresztény egy sorozatban, nagyon-nagyon röviden csak ismételjük azt, hogy korban hozzáillő. Ádám teremtetett először, Éva csak azután, mondja a Biblia, tehát lehetőleg ez az optimális, hogy a férfi legyen korban is az idősebb. Ami még fontosabb, hogy lelkileg idősebb legyen. Az a jó dolog, hogyha a lelkileg érettebb a férfi. Ő idősebb korban úgy érte, hogy előbb volt a megtérése. Fel tud rá nézni egy hívő asszony, és nem azt éli át a hívő asszony, hogy mint asszony sokkal régebb óta az úré, a férje esetleg csak egy frissen megtért ember, ő meg lelkileg bölcsebb, Istennel való kapcsolata mélyebb, lelkileg ő nem a kamaszkorban vagy a csecsemőkorban van, hanem az asszony már a felnőttkorban van, a férje van lelkileg a csecsemőkorban, tehát ebből megint diszonancia és megint egy háborúság lesz lelkileg. Nagyon is a végzettségben is hozzáülő. És itt is hadd mondjam, hogy azon, hogy fel tudjon nézni a férjére, hogy az előképeket be tudják tölteni, az az optimálisabb, hogyha a férj iskolázottabb, tanultabb, érettebb, bölcsebb a feleségénél. Nem minden esetben van ez, így én tudom. Ennek a világnak a bűn sok mindenét megrontotta, eldeformálta, tud működni jól is egy házasság, hogyha ezek nincsenek egészen szinkronban, de ez a legoptimálisabb, amelyet mondok, korban, lelkiekben, végzettségben egymáshoz illőek legyen. Ha túl nagy az iskolázottságbeli különbség, pláne a férfi kárára, ez bosszulja meg legjobban magát. Amikor egy nagyon-nagyon képzett, tanult, több diplomás nő, esetleg egy betanított munkás férje rendelkezik. Ennek van a legnagyobb hátulütője. Tehát ezeket is a mai fiatalok abszolút nem szokták nézni. Isten igéje nem véletlen tanít, és nem véletlen adja az ő bölcsességét nekünk, hogy figyeljünk oda. Ugye mely a kánaánit a leányok közül hozzá a feleséget a fiamnak, Izáknak. Történetünkben ez ugyanez a mérték, amit az új szövetség mondta, hogy ne legyetek felemásigával. Hitetlen fogányok közül nem szabad. Aki a külső alapján választott, mindig fórul jár. Az mindig fórul jár. Második pontunk, drága tanítás ebben a történetben, hogy Izsák itt már 40 éves. 40 éves. Nem kapkodta el a dolgokat, meg kell tanulni nekünk is, fiataloknak mondom elsősorban, aki előtt még ott van a házasság, nem elkapkodni. Három dolgot mondok, kicsit szójátékkal fogok majd élni vele. Imádságban kért, türelemben várt, és ajándékba kapott társ. Imádságban kért, türelemben várt, és ajándékba kapott társ. Ez a bibliai mérce. És hogyha ugyanezt kicsit szójátékkal elferdítem, akkor ugye milyen a mai és nem az Isten szerint való párválasztás és házasság alakulása. Nem imádságban kért, türelmetlenségben megszerzett, és nem ajándékba kapott társ. Ilyen szereznek maguknak a mai fiatalok. Az Isten mértéke, még egyszer mondom, ezt hívjuk haza, ne a rossz mértéke, imádságban kért, türelemben várt ajándékba kapott társ. Ábrahám imádkozik ezért, Eliézer az öreg szolga ezért imádkozik, Izsák kimegy a mezőre, még ott is imádkozik, akkor már jönnek vissza a karavánnal, Eliézer, Rebeka meg a velelevők. Ilyen drága dolog az, hogy több ember hordozza ezt imádságban. Én hadd kérdezzelek benneteket, azokat is, akik már házasságot kötöttetek, és nem baj, ha régen. Ti imádkoztatok ezért? Imádságban kér, türelemben vár, ajándékba kapott társal rendelkeztek, majd abszolút nem imádkoztatok, ti szerettétek, nem volt türelem, villámgyorsan belevetettétek magatokat mindenbe türelmetlen, és nem ajándék voltál neki, hanem esetleg bűnnel, szégyennel kezdődött ez a házasság, a kapcsolat, még a házasságkötés előtt, muszáj volt már a házasságkötés a szégyen miatt, tudjuk, hogy mire beszél. Hadd szóljuk a szülőkhöz, akiknek felnövekvő gyermekeik vannak, nem baj, a fiú vagy lány, de a gyermek, ha a házasságkötés előtt van. Tudtok így imádkozni értük már most? Nem akkor, amikor majd 20 éves lesz, és egyik nap hazállít valakivel, hogy ide költözünk, hanem már akkor, amikor 12 éves, hogy tudsz érte imádkozni szülőként, keresztülőként, nagymamaként, hogy Uram, te szerezd majd társat az unokámnak a gyerekedre. Hordozzátok ezt a témát imádságban? Imádkoztam már valaha is a gyermekeit jövendőbeliért, már akkor, amikor még nem is ismertek. A bölcs hívő ember már akkor imádkozik, amikor még éveket kell várni egyáltalán, hogy megtudjuk, ki lesz a leendő, menye vagy vele. Te ilyen bölcs szülő vagy és nagyszülő vagy, vagy most az ige lelet lesz, hogy messze nem vagy bölcs ezen a területen. Az Isten által szerzett szerelem, az Isten által szerzett kapcsolat és házasság a drága dolog. És ezt imádságban lehet kérni, türelemben kell kivárni, és akkor kapja ajándékban ember. Manapság rengeteg szerelmet, kapcsolatot, házasságot nem az Úr terve, vagy te magad, hát vagy az ember, de tudok erősebben is fogalmazni, a Biblia is beszél erről, vagy a sátán terve. Minden olyan kapcsolatot, amelybe beletempészte a sátán a bűn, hogy abba parázsaság legyen. Azt a sátán szerette, nem az Isten, azt a sátán szerette. A tiédet Isten szerette, te magad vagy a sátán. Nagyon-nagyon fontos kérdés az ezek. Thomas Jefferson az Egyesült Államoknak a harmadik elnöke volt 1809-ig. Nagyon bölcs ember volt, és mai napig rengeteg szónok idéz tőle. Bölcsességét, krónikát jegyezték, hihetetlen szónok volt, hihetetlen mondásai voltak. Egy mondást hadd idézzek tőle, azt mondta Thomas Jefferson, hogy a szabadság száját a mártírok vére öntözi. Én egy kicsit hadd adoptáljam ezt a mondatot a mai témánkra, egy kicsit szerkesztjük át. A házasság száját sok imádság öntözi, a tisztaság öntözi, az Istenre való türelmes várakozás érleli és öntözi. A házasság száját sok imádság, a türelem és a tisztaságban való megmaradás öntözi. Te öntözöd-e? És öntözted-e akkor, amikor még kellett volna róla gondoskodni? Harmadik pontunk az Isten gondolatai a jegyességre. A jegyesség Isten gondolata szerint tisztaságról szól. Az egymás mélyebb megismerése nem testileg, hanem lelkileg. Olyan lelki kapcsoknak kell kiépülni a jegyességben, amit elhordozzák a házasságot az egész ideje alatt. Annyira mély kapcsok, olyan láthatatlan lelki köteléket, váljanak a házastársak olyan mély testvériség szövetségébe, közösségébe, hogy a másik legyen hozzá a legközelebbi lelki társ. A legközelebbi lelki testvér. Olyan mély barátság is ez, amelyet megkülönböztet a köztük levő mély lelki, szerelmi, szeretetkapos, összeharmonizálás minden másfajta barátságtól, ami létezik a világban. Tisztaság a jegyességre Isten gondolata, és nem a parázsaság. Hiába tanít a világ erről máshogy, és hiába ma már más erről az elfogadott mérték, a Biblia örök mértéke tanít arról, hogy a házasság előtti szexualitás bűn és parázsaság. Tudjátok, hogy megvan írva, hogy paráznák nem mennek be a mennybe. Paráznák nem mennek be a mennybe. Millió helyen tanítja ezt a szentírás. Az összeköltözés bűn. Csak nyilvánvalóvá teszik a fiatalok a paráznaságokat. Hadd kérdezzelek meg benneteket, szülők, akik ide jártok Isten házába, és úgy gondoljátok, hogy rendben van az életetek, mert az ifatok a gyülekezetbe, ti szóltatok a gyermeketeknek, amikor az esetleg összeköltözött. Hadd mondjam kicsit csúnyán is, összefeszít más valakivel. Keresztény felelősséggel, bátorsággal, határozottal rászóltál a fiadra vagy a leányodra. De sok szülői bűn van, amely néma maradt, és nem mondta, hogy az Isten mértéke mi lenne. Tudjátok, amikor bejön egy jegyes pár, hogy tiszteltes úr, jöttünk, esküvőt szeretnénk megbeszélni, stb. Leülünk, mondok, először fölveszünk az adatokat, majd mindent megbeszélünk, meg a jegyes oktatás dátumait, részleteit, alkalmait, stb. Veszik fel az adatokat, vőlegény adatait, odaérkezünk vőlegény lakcímet, bérom lakcímet, mennyasszony adatait, leírunk mindent, négy vallás, foglalkozás, születési dátum, idő, hely, lakcím. Tudjátok mi ez? Ugyanazt a lakcímet diktálja be a mennyasszony, mint a vőlegény. Kész. Parátaságban él. Már meg se kell kérdezni egy egyes oktatásra. A világ mértékét a sátán szentélyte be ebbe a világba. Ma már, így mondja az utolsó időről fálapos, hogy avval fognak dicsekedni, ami gyalázatuk. Az az elfogadott, ami a gyalázatuk. Már nem is pirul az arca az őlegének se, a mennyasszonynak se, hogy parázsaságban élek házasságon kívül, egy lakcímen, egy lakásban már évek óta. Szégyenkérség. Nálatok hogy van? Hogy van a fiadnál, a leányodnál? Kinyitottad-e a szádat, hogy néma maradt? Amikor kellett volna. Isten mértéke vagy a világ mértéke? Isten mértéke vagy a sátán mértéke? Olyan különös nekem mindig ezt fogalmazódik meg bennem, amikor már látom, hogy már együtt élnek, már 10 éve, 5 éve, 20 éve, hogy ha a világ mértéke szerint élnek, hogy még jönnek a templomból, hogy az Istennek az áldását azért a szél. Isten akkor áldja meg őket örömmel, hogyha az ő mértékét is választották. Ugye, hogyha van egy idős, szerető rokonod, aki téged nagyon szeret, soha nem látogattad meg. Rád akarja hagyni a vagyonát. Soha nem írta egy levelet sem még a születésnapjára sem. El sem menti a kórházba, amikor beteg volt. Sőt, inkább rosszakat mondasz róla, eszedbe sem jut, de várnád tőle az örökségére, és tartod a markodnak. Így néz ki az a pár, aki Isten mértéke nem kell, azt megtiportuk, nem kell lesz, azt kellett a világ mértéke, a szex kívánsága. Ja, de azért áldjon meg bennünket. Áldja meg a házasságot. Annyi képmutatás féltetetben. És az is. Az esküvő, beszéljünk az esküvőről. Hogyan szokott lenni manapság? Biztos, hogy aki itt van, mind már volt esküvő. Én is voltam jó páron, rokonoknál is, falusi lelkészként, meg néha megszívtak esővel is illet elmenni. Ennek is olyan különös íratlan szabályai vannak a falusi lelkész meghívásoknak. Ha nem mész el lelkészként, rendszeresen megsértődnek, el kell menni. De azt, ha megetted a vacsorát, azt elvárják, hogy na, akkor onnan pucoljál haza. Mert az, hogy végignézd és lásd, hogy a drága presbítereid vagy a gondnokod hogyan fog éjfélre már borban úszni, azt ne lásd, hogy lelkész. Meg hogy hogyan fetreng a mennyasszony a pálinkától, azt már ne lássa le. De verik a melléket, hogy a papunkot volt. Esküvő. A világ mértéke szerint, hogy van egy kis vallásos rész, ez esküvői szertartás, van egy kis vallásos rész, hát az legyen, az úgy illik, meg az olyan szép, ezeket a jelzőket mondják a világban. A legszegényesebb jelző. De alig várják, hogy vége legyen. Én látom esküvőkon, nászlóknak az arcát, hogy döbbent arcát, hogy én miről beszélek, azok az idegenkedő fiatalok, akik meg vannak hívva, millió fülbevaló piercing, a haj is olyan, hogy én nekem áll égnek a hajam az ő fejüktől, teljesen más mérték. Látszik, hogy a meghívottak majdnem mint paráznaságban vannak, sokszor egymásra nézésből lehet látni két embernél. Vége van a templomi szertartásnak, és egyszer így mondta, egy mennyasszony kérdezte, tisztetes úr, mikor van vége, ezt még egyes oktatáson kérdezték, idézem az ő kifejezését. Tisztetes úr, mikor lesz vége a templomi szertartásnak, és mikor kezdődhet az ereszdel a hajamat rész? Így kérdezte meg életben egy mennyasszony. Ezt mondja. Legyen vége a templomi szertartásnak, a szokorzékolva, hogy kibírják, aztán hadd jöjjön a szivornya, az alkohol a szám, és ami engemet a legjobban megbotránkoztam, és amitől nekem mindig háborgott a lelkem. Az a divat ebben a világban, itt Magyarországon, hogy a vőfény obszén parázna versikékkel vezeti le az egész esküvőt. Emlékezzetek is, és ezen nevetnek az emberek, de hányszor neveztünk. Nekem sírni lett volna tettem. Obszén versik, úgyhogy kiléptünk a templomból, és már ott volt a templom lépcsőn 100 ember, és jó parázna obszén tisztátalan versikével előadta az őszéjük, most mi fog majd következni éjszaka, és akkor nagy, nem mondom csúnya szóval, nevetés, vonultak el. Bezártam a templom ajtót, és sokszor az volt a gondolatom, hogy szomorú szolgálat az esküvő. Ti azt gondoljátok, hogy a temetés a szomorú szolgálat. Az esküvő a szomorú szolgálat, mert az élőknek a bűnben való megkötözöttséget sokkal jobban látja benne. A temetés. Mindenki oda megy az Istenhez, a könnyeivel, a fájdalmában. Ott kell az igazolás, itt nem kell az ige. Semmi bensőségesség és semmi szentség. Ez a világ mértéke szerint való esküvő. De mai élethelyzetünk az esküvő. A te esküvőt hogy volt? Mennyi volt benne a szentség, a tisztaság, a belsőségesség? És aki még ezután lesz majd ebben a cipőben, hogyan lesz a te esküvő? Hogyan tervezed? Volt már sokszor alkalman hívő párokat felkészíteni, és beszélni velük, és elmondani az én gondolataimat, hogy nem hívő pároknak az ember hiába mondja. De amikor látszik, hogy egyszer-egyszer van komoly, újjászületett hívő, jegyes pár, azokkal olyan jó megbeszélni, mi az Isten mértéke, és segíteni őket az esküvő tervezésében. Én például nem a vacsorának vagyok a híve, hanem az ebédnek. Sokkal áldottabb dolog az, hogy Az esküvői szertartás nem késő este van, hanem van, mint van 11-kor vagy délbe, szóval van egy bensőséges, csodálatos ebéd, a megtiszt ebéd a szeretteinek a körébe. Mindegyikünk rokonságában vannak olyan periférikus elemek, akik csak azért jönnek el az esküvődre, hogy be tudjanak rúgni, jó nagyon lakmározzanak, nem örülnek veled, ők, hadd mondjam így, bulizni jönnek. Ha vacsorát tervezel, akkor óvatlanul ezzel kell számolni, hogy a te esküvői napod, amely az egyik leggyönyörűbb napodnak kéne lenni az életedben, az lesz, hogy megörökítve a kamerán, vagy a te emlékeidben, hogy hány rokon lett részed éjfélre. A mennyasszony táncot, vér szerinti rokonok, a mennyasszony tánckor, vér szerinti rokon férfiak már tisztesen hányan tapogatták végig a mennyasszony. Olyan dolgokról beszélt, ami valóság. Ugye az ember rosszul van, mert utálatos van. Ez van! Ez kell nekünk, vagy az áldás, az tisztaság. Az Isten mértéke szerint ez egy szövetségkötés. Egy olyan drága szövetségkötés, amelynek annyira komolynak kéne lenni. A hangsúly az Isten előtti szövetségkötésen van. Megható dolog, egyszer voltam meghívottként egy adventista esküvőn. A legmeghatóbb dolog az volt, hogy a szertartás végén, a prédikás után letérdelt az Úr asztal előtt a lelkész is, letérdelt az Úr asztal előtt a vőlegény is és a mennyasszony is, és mind a hárman összekulcsolt kézzel imádkoztak hangosan a gyülekezet és a nászlép előtt. Térdelve! Megkérdeztem minden adventista esküvőn. Ami templomunkban kevés mennyasszony, mert vőlegény tudna imádkozni. Hát egyáltalán imádkozni is, nem hogy hangosan imádkozni. Ha most lenne esküvőd, hogy szervetnéd? Hogy csinálnád? Az igazi hívő esküvőt nem a szívornya jellemzi, hanem egy szent bensőségesség. Egy szent bensőségesség. Hogy ez a legszebb nap legyen. Az Isten előtt kötöttem valakivel szövetséget, akivel egy életen át fogok menni. Mindenben egyet leszünk, mindenben összeforrunk. Áldást akarunk és boldogságot. Nem akarjuk a saját boldogságunkat elrontani magunk. Nem megelőzni az Urat. Parázsasággal, tisztátalansággal, hanem az ő áldását elnyerni. Jó tettését elnyerni. A házasság nagyon-nagyon komoly dolog. Mi Isten terve a házassággal? Három pici gondolatot mondok, sokat lehetne róla beszélni. Az első soha nem szokott erre senki gondolni. Isten dicsőségére legyen. Mi arra vagyunk elhívva, hogy te bármit csinál, ha bemész a munkahelyedre, ha nyugdíjba mész, ha hazamész a boltból, Isten dicsőségére legyen. Bármit szóltok, bármit cselekedtek, mondja a Pál apostol, mindent Isten dicsőségére legyen. Olyan tisztasággal, szentséggel, becsületességgel, mértékkel, pontosság, mindent Isten dicsőségére. A házasság különösen ilyen. Egy házasság boldog, tiszta, áldott. Maga a léte hirdeti Isten dicsőségét. Vannak párok, akikre olyan jó ránézni. De vannak párok, akik az ember ránéz, és az a kérdésük, hogy ezek hogy vannak egymáson? Kutya a macskával. Boldogok ezek? Örül egyik a másiknak, hogy ott élet mellette? Vagy gyötrik egymást? Ilyen benyomásai vannak az embernek, néha ránéz egy házaspárra. Isten dicsőségére lenni. A puszta létével. A második gondolatom, hogy ugye ez a világ tele van nyomorúsággal. Ezt maga Jézus megmondja, hogy ne csodálkozzatok, ezen a világon nyomorúságotok van. De bízzatok, én legyőztem a világot, folytatta. A házasságnak egy olyan oázisnak kell lenni az élet sivatagában, ahova nagyon-nagyon nagy öröm odaérni és felülni. Ha hazamész egy hosszú utazás után, külföldre kellett menned, és visszajött a házastársakhoz. Egy nehéz nap után, ha hazamész a lakásodban, és vár a társad, a házasságnak egy oázisnak kell lenni. Egy olyan oázisnak, ahol minden fájdalom, ami ért a munkahelyen, becsaptak a boltba, megbántottak a barátok, rágalmakat terjesztenek róla az ellenségük, direkt rosszakat mond. Hazamészek az oázisba a pusztaságból, és az árnyékot találsz, és vizet találsz, és felüdülsz. Felüdülsz lelkének, egy feleségnek és egy férnek, mindegyiknek a másik számára olyannak kell lennie, aki maga a vigasztalás forrása a házastársának. Hogy öröm mellette lenni. Az éneket éneke azt mondja, hogy árnyékában vágyom ülni. Gyümölcse édes énemnek. Te ilyen vagy a fárodnak. Aki mellett olyan jó lenni, és odaérkezni, és már rohadsz haza, bárhol vagy. Ott legyél mellette. Bármit csináltok otthon, mosogattok, csak egymással ültök a tévé előtt. De mellette lenni, mert az öröm és az oázis boldogság felüdíti az embernek a lényeg. Ha nem ilyen a házasság, mert nem ilyet építettél, akkor építs ilyet. Hogyha még nem építettél, akkor ilyent akarjál építeni. Ami nem ilyen, az nem tölti be a szeretet. Egy örömforrásnak kell lenni. Annyi nyomorúság ér bennünket, annyi bűn bántja meg az embert, annyi emberi gyarlóság lesz körül bennünket, és megbántanak. Tényleg szinte minden nap az ember, amikor hazaér, olyan picit olyan serzett lélekkel ér haza. Becsaptak a benzinkuton, valaki rosszul szólt, szöget tettek az autó gumiába, sorolhatnám még sok dolgot, ami ér minket. A házasság egy csodaoázis legyen. Ilyen néped, asszony, a feleségek, férjek, ilyenné legyetek magatok a társatok számára. A házasság az egyetlen olyan dolog, ahol téged teljesen elfogadnak, és olyan mélyen szeretnek, senki más és sehol máshol nem szeret téged. És a harmadik, hogy hiszen szerve a házasság, hogy példa legyen, és a neki való szolgálat legyen a házasság. Ha nagyon sokan mondják, szakemberek, pedagógusok, pszichiáterek, hogy nincsen követendő példa a fiatalok előtt. Ha bemegyünk egy tini lánynak a szobájába, és megnézzük a posztereket a szobája falán, akkor azok a könyvzenei énekesek lesznek kitéve, akik minden koncert után részegre isszák magukat, lányokat fektetnek le és eltenek teherbe. Tudok olyan együttesről, újságban olvastam, külön ügyvédi gárda vonul utánuk koncertről koncertre, ez ami összagú fiú együttes, nem tudom, hogy hívják, mert annyi lány eltenek teherbe minden koncert, minden városban. Koncert után lányokat szállítanak. Az ügyvédi seregnek csak ezért fizetik őket abból a milliós bevételből, hogy elsikálják születendő gyermekeket, 16 éves felbejtett lányok családjainál. És ezek vannak kint poszteren a gyerekeinek a szobájában. Ezek vannak követendő, tehát nincsen mértékandó, követendő példa a gyerekeink előtt. Hát legyen keresztény házasság egy követendő példa. A tisztaságával, a szentségével, az egymás szeretésével, hogy ők szeretik egymást, hogy látszódjon a feleken. És ezzel szolgáld az Urat. Ez a mérték. Ez a mérték. Ha ez alatt vagy, nem érted el a mértéket. Ehhez közelíts. Minden erőzzel fáradva leszünk. A történettel fejezem be ma is. Volt Indiában régen egy háború, ahol a zászlót egy elefánt vitte, az elefánt hátán ott volt a gondozója, annak a hangjára hallgatott az elefánt, és megállt egy olyan dombon a zászlóval, az elefánttal ez a katona, aki az állatnak a gondozója volt, hogy mondta, hogy na itt a csatában látjuk, hogy lobog a zászlónk, ez fontos a katonáknak, hogy még vagyunk, itt vagyunk, és azt mondta az elefánt, hogy itt állj meg és maradj. Az elefántot leszövete. Rettenetes hosszú csata volt, és elesett az állatnak a gondozója is, ez a katona, és visszaszorították az elefánt körül, pont a zászló miatt ott volt a legheresebb a harc. Visszaszorított először az ellenséget, a sereget. Katonák látta, hogy még lobog a zászló. Ellentámadást indítottak, és győztek, és visszafoglalták azt a területet. Vége volt a csatának, és hát szóltak az elefántnak, a gazdája már ugye halott volt, hogy na gyere, de nem mozdult. Ütlegelték, verték, nem mozdult. Ott állt hűségem, mert neki azt mondta a gazdája, hogy itt marad állva. 3 nap és 3 éjjel álltott az elefánt. Úgy kellett elhozatni 150 kilométerről ennek a katonának a fiát, aki szintén ismert az elefánt, és segített a gondozásban, és ismerte a hangját, el kellett hozatni meghalt katona fiát, mondják az elefántnak, hogy most már gyere. És erre a fiúra hallgatott az elefánt. Ezt a történetet a hűség miatt meséltem el. Azon bennem, hogy akkor is Isten mértékét kell őrizned. Ha ilyen tomboló harc folyik benned vagy melletted. Mert a világ harcot idéz elő, hogy mást akar. Hogy a testi vágyad erősebb legyen, mint az Isten mértéke. Hogy a türelmetlenséged elnyomja a türelmedet, az Isten igényére való figyelés és az ahhoz való ragaszkodás. Legyél ilyen hűséges, ilyen rendészetetlenül megmaradó, Krisztus zászlajával, mértékével, tisztaságával, igényével, bármilyen harc tombol benned vagy körülötted. Ne azt számítson, mit mond a világ. Hogy mi a mérték, amit a világban mindenki csinál, de miért nem úgy csinálod, súgja a sátán a füledbe. Te azt mondod, hogy mi az Isten mértéke. A sátán hozza a saját mértékét, sose felelt, hogy a te boldogságod az Isten mértékében van ehhezve. Amen. Ének szóval feleljünk az ige hirdetésre. Keressük ki a 465-ös énekünket. 465-ös énekünknek a 3.-4. verseit énekeljük. 465-ös dicséretünk 3.-4. versét énekeljük el. Bűnbánati drága énekek ezek. 465-ös ének 3.-4. verse. Szelíd szemed, Úr Jézus, tudom, hogy vádat is emel, végkeztem én, ítéljen el, szelíd szemed, Úr Jézus. Thank you. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, talán ez a téma, amiről ma volt szó, amit a bűn az emberiségben talán a legjobban megrontott. Olyan kevesen vannak, akik a te mértékedet szemük előtt tartják, ifjú koruktól fogva. Olyan kevesen vannak, akik tisztán őrzik magukat, annak az egynek a számára, akikkel majd házasságban fognak élni. Olyan kevesen vannak, akik a házasság kötéskor elmondhatják a férjüknek, a feleségüknek, hogy az ő ajtuk más nem csókolt, az ő testüket más nem érintette. Amit megőriztek, az ajándékba adják életi társának. Olyan sok a parázdaság, a tisztátalanság, a hűtlenség, olyan sok parázda emberek részéről a másik kifosztása ezen a területen, olyan sok a tördeltett lány, és olyan sok a nőcsábát fiú, akik életeket tesznek tönkre megkötözött parázdaságokban. Urunk, hadd legyen ez a mérték a szemünkbe, a lelkünkbe írva, a szívünk előtt szüntelenül, az, hogy ne tévessze meg a világ családságot, mi ott az elfogadott, mi a természetes a világban, hiszen a világban már nem is szégyellik, ami a gyalázat. Urunk, az, hogy a gyülekezet fiataljaiba hadd verjen igazi oszlopot, igazi alapot, mindaz, amit te gondolsz és te kívánsz. Hadd lássák meg a gyermekeim, az ifjak, hogy amit te kívánsz, az az ő boldogságukat szolgálja. A boldogságot az ember makaron kell, ha más mértéket választ. Bocsásd meg a sok bűnt, és adj engedelmet szívet, adj áldás kegyelmet, mert elég érünk. Magasztalunk a te irgalmadért, a váltságért, magasztalunk igét tanításáért, még rábízunk a betegeket, szenvedőket, nyomorultakat. Vég körül minket, önmagaddal kegyelmet elisteni. Amen. A szentes szerzve mindenki a maga szíve imádságát, pohárát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terelted, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk testvérek a 264-es dicséret első 3 verse. 264-es dicséretünket keressük ki énekeskönyvünkből. 264-es énekünk első 3 versét énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.